Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, nagypénteki Isten tiszteletünkön, az apostol Szabával köszöntlek benneteket, kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva magasztaljuk Istenünket a 493. dicséretünk első versével. 493. dicséretünk így kezdődik, Ó Krisztus fő, te zúzott! Helyünket elfoglalva magasztaljuk Istenünket énekszóval 485. dicséretünk első három versének az éneklésével. 485. dicséretünk első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, Jézus világ megváltója. A mi nagypénteki Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét János evangéliumának 19. részéből, az első 7 versből. Istennek igéjét a gyülekezet leülve figyelmes szívvel hallgassa. János evangéliumának 19. részéből így szól hozzánk Isten igéje. Akkor Pilátus elvitette Jézust, és megkorbácsoltatta. A katonák tövisből koronát fontak a fejére tették, és bíbor ruhát adtak rá, odajárultak hozzá, és ezt mondták, üdvözlégy, zsidók királya, és arcul ütötték. Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk. Íme kihozom őt nektek, tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. Ekkor kijött Jézus, rajta volt a tövis korona és a bíbor ruha. Pilátus így szólt hozzájuk, íme az ember. Amint meglátták Jézust, a főpapok és a szolgák így kiáltoztast. Feszítsd meg, feszítsd meg! Pilátus pedig ezt mondta nekik. Vegyétek át ti, és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek. A zsidók így válaszoltak neki. Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Amen. Ami örökkévaló Urunk, tegy áldotta az ő igéjét, annak meghallását, befogadását, emeljük fel a szívünket, adjunk hálát Isten kegyelméért imádságban. Felséges Urunk, drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked a kegyelem csodáját, azt, hogy Krisztusban elvetted bűneinket, hogy megtérjünk és éljünk. Rátetted minden bűnünket, Urunk Istenünk, így döntöttél, hogy te magad abban változol, hogy emberré lettél, és ebben az emberben megmutattad nekünk a magunk gonoszságát, tükröt tartottál elénk, tanultunk belőle sokan. Hogy mennyire tudott ez megváltoztatni bennünket, Urunk, azt te látod a legjobban, de hisszük azt, hogy megértettük a kegyelem szavát. Mennyire hűséges és igaz tükör ez, Urunk. Az volt ez akkor is, amikor maguk, a zsidók, a papok ezt kiáltották, hogy a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Igazolódott ez, Urunk, tudjuk, hogy Krisztus a te fiad, te magad. Így vagyunk együtt veled, Urunk Istenünk, bűnbánattal, a nagypéntek eseményeinek szégyenében, és mégis boldogan várva a Krisztusban megtörtént feloldozásnak az áldott üzenetét, a fellélegzés lehetőségét. Azt, hogy úgy vagyunk előtted, mint reménység szerint megtért gyermekeid. A kegyelem örömében és a kegyelem tudatában élhetjük életünket Krisztus által. Köszönjük ezt, Urunk. Erre taníts ma bennünket, így szólj ma hozzánk, Urunk, hogy ezt az ajándékot nehogy elveszítsük. Fiadért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, a 488. dicséret első versével készüljünk az ige hirdetésére. 488. dicséretünk így kezdődik, ó ember, sirasd nagy bűnöd!
Thank you.
Kedves testvérek, hallgassuk meg azt az igét, amelyről Isten lelke segítségével bizonyságot kívánok tenni közöttetek, János evangéliumának 19. részéből, a 8. verssel kezdődően. Istennek igéjét és a magyarázatot a gyülekezet leülve, figyelmes szívvel hallgassa. János evangéliumának 19. részéből, a 8. verssel kezdődően, így szól Istennek igéje. Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg, ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust: honnan való vagy te? De Jézus nem felelt neki. Pilátus ekkor így szólt hozzá: nekem nem felelsz. Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítesselek? Jézus így válaszolt: semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked, ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók így kiáltoztak: ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja, aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak. Amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozatta Jézust, és a bírói székbe ült azon a helyen, amelyet kövezett udvarnak, héberül pedig Gabbatának neveztek. A páska ünnep előkészületi napja volt, délfelé járt az idő. Pilátus így szólt a zsidókhoz: íme a ti királyotok! Azok pedig felkiáltottak: vidd el, feszítsd meg! Pilátus ezt mondta nekik: a ti királyotokat feszítsem meg? A főpapok így válaszoltak: nem királyunk van, hanem császárunk. Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Amen. Kedves testvérek, gyakran a népmesei mondatokban, népmesei elemként találkozunk ezzel a kifejezéssel, hogy ne félj, amíg engem látsz, egyet se félj, édes gazdám, amíg itt vagyok veled. A főhős szokta bátorítani valami csodás lény ezekben a mesékben, hogy amíg ott vagyok, addig neked nincs mitől tartanod, nem kell félned. És valahogy így voltak a tanítványok is Jézussal, azt érezték, hogy Jézus mellett nem kell félniük, nincs mitől félni, hiszen azok a csodák és jelek, amelyek történnek, azok valamiféle nagyobb hatalomra mutatnak. Az, hogy minden tanítvány konkrétan bízott-e abban, hogy a názareti Jézus a messiás, az nem biztos, de azért érezték, hogy egy karizmatikus valaki, aki bizonyára hatalmas változásokat fog hozni ennek a népnek és ennek az országnak az életében. Hát így voltak vele együtt. Tartottak is tőle, bizonyára tisztelték és elfogadták az ő hatalmát és tekintélyét, noha Jézusnak nem volt semmi vagyona, nem volt hadserege, az a néhány tanítvány ugrabugráltott mellette, és büszkén kihúzták magukat, de valahogy azokban a jelekben, azokban az eseményekben, amelyek megtörténtek, amelyekben, ott a sokaság is megriadt attól, hogy valamit lát, amit nem tud megmagyarázni, abban azt érezték, hogy különleges ez a názareti Jézus. És biztos, hogy ebből a mozgalomból, hadd mondjam így, ebből lesz valami. Ez vezet valahová, ez biztos. Azonban a mai nap a nagypénteki eseményeket hallva és olvasva azért arra is kell gondolnunk, hogy ott mégiscsak az üdvtörténetnek a legfontosabb eseménye történik, hiszen a kereszthalál az pont ez. Az nem akkor és ott annak a generációnak, annak a nemzedéknek szól, az mindenkor emberének üzenetet hordoz, hogy Isten emberré lett, és ezt az embert az Isten feláldozta miattam, érettem és helyettem, hogy legyen életünk, és meghatározza a következő emberiségnek az életét, sőt visszamenőleg is meghatározza az embereknek az életét, a létezését, hogy ez majd összeérjen az újjáteremtésben, a feltámadásban. De ezt a tanítványok alig ha értik és alig ha tudják, az viszont feltűnik nekik, hogy Jézustól nagyon sokan félnek. És ezen a mai nagypénteki Isten tisztelten egy picit a félelemről szeretnék beszélni, különösképpen is, az emberi félelem és az Isten félelem fogalmáról. hogy hogyan jelentkezik ez Jézus Krisztusnak a környezetében. Mert ki kell mondani, hogy Jézus is olykor félelmet váltott ki az emberekből, a körülötte lévőkből. Van egy történet, amikor Jézus Kapernaumban van, lényegében otthon van, hiszen ott nőtt fel a vidéken, azon a vidéken, és nagyon sokan kíváncsiak rá, tömegek hallgatják abban a szobában, ahol ő éppen tanít és beszél, és akkor ismerjük a történetet, leengednek egy béna embert, egy ágyhoz kötözve, egy nyomorék béna embert, oda engednek, mert sehol nem tudják már bevinni a házba, mert még az ablakban is lógnak, az ajtóban is, nem férnek oda, a tetőn engedik le ezt az embert. Ez is egy nagyon komoly dolog, szeretek erről szolgálni, erről az igéről, mert hát nagy dolog az, hogy valaki egy idegen háznak a tetejét kibontja, hogy le tudjon engedni valakit. Mekkora hit kell ehhez, hogy oda akarom tenni Jézushoz az én bajomat, vagy pontosabban szólva most a társamnak, a barátomnak a baját, Jézushoz akarok jutni. Na és oda engedik ezt az embert, és megtörténik a csoda, van ott egyébként egy csodálatos párbeszéd is, de megtörténik a csoda, és meggyógyul ez a béna, feláll, és akkor így írja Márk evangélium a második része, a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket, és dicsőítették az Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. A Biblia megjegyzi, hogy félelem fogta el az ott lévő sokaságot. Nyilvánvaló, hiszen olyat láttak, ami nem normális. Ez nem történhet meg. Ilyen nincs. Ma is nagyon sok ember számol be olyan csodáról, amikor jelentkezik valami tragédia, egy baj, vagy bármi olyan félelmetes dolog, de valahogy az úgy feloldódik. Ma is vannak csodás gyógyulások. És talán ma is hiányzik az emberekből az a csodalátás, ami lélekgyógyító erővel rendelkezik, amiben Krisztus személyesen jelen van. És félelmet vált ki. A félelem miből fakad? Hát abból, hogy itt van valaki, itt nőtt fel egy pár településsel arrébb, és ez a valaki egyszer csak olyat tesz, amit mi nem hiszünk el. Hát ismertük ezt a figurát, a gyerekkora óta béna, hát sose tudott járni. Hogy lehet ez? Megrettennek, mert találkoznak az isteni erővel. Talán nem mondják ezt ki, de ezzel találkoznak. Egy olyan hatalommal, amit nem tudnak megmagyarázni. Félelmet vált ki Jézus, de ez Isten félelem. Még hogyha a jelenlévők nem is mondják ki egyértelműen, hogy Krisztus, vagy hogy Jézus a messiás, de azt igen, hogy csoda történik, és dicsőítik az Istent. Az Isten félelem megélése egészséges alázatot ad az embernek, a gyermeknek is. Az Isten félelem megélése segít megbecsülni a magunk életét és a másik életét. Ezért fontos az Isten félelem. Aztán van egy még inkább nyilvánvaló félelem Jézustól, bár most nem azt a szakaszt olvastam fel, de nagypénteki esemény, pontosabban szól, még előtte éjszaka történik, amikor Jézust elfogják. A templomszolgák mennek oda, nem a római hatalom fogja el Jézust, a főpapok parancsára, a templomnak a templomőrséghez tartozó katonái. Júdás vállalja azt a szerepet, hogy ott a Getsemáné kertjében, a sötét éjszakában megmutatja, hogy kit kell elvinni. Na ez az a názareti Jézus. Mert diszkréten akarják csinálni, félnek. Félnek a főpapok a tömegtől. Félnek a templomi hatalmasok, félnek a közvéleménytől. Mert ők maguk is a szívükben azért érzik, hogy nem akárki, akit el akarnak fogni. És akkor Jézus ezt észreveszi, ezt a félelmet, félelemmel közeledik oda ez a csapat. És azt mondja Jézus, úgy vonultatok ki, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok. Minden nap a templomban ültem és tanítottam, mégsem fogtatok el. Mint valami rabló ellen úgy jönnek, tényleg, riadtan, reszketve, botokkal. Igaz, mint amikor a vadállatot, a megvadult kutyát közelítjük, ki akarjuk zavarni az udvarunkból, de azért ott van bennünk, hogy lehet ebből futás lesz és nem kergetés. Úgy mennek Jézushoz, félnek. Mert tudják, a szívük mélyén érzik, hogy nem egészséges dolog, amit csinálunk. És hogy ebből nagyobb baj lesz, talán lincs hangulat, vagy bármi kirobbanhat, és nem is igazságos. A gyógyítót akarjuk elfogni. A csodatévőt akarjuk elfogni. Vagy lehet valakiben tényleg ott volt a szívében a felforgatót, a nemzet ellenségét, A vallásnak a megcsúfolóját akarjuk elfogni. Aztán ott van az a szomorú jelenet, amikor Jézus szenved a kereszten. És ott van egy római katona, semmi köze a zsidó valláshoz, esetleg annyi, hogy odaosztották be valahonnan a világból, légiusként a százados, felügyeli a kivégzést, nem először csinálja, az neki már megszokott, egyik jön a másik után, jöttek ezek a terroristák, ezek a úgynevezett zélóták, szépen keresztre feszítették őket, mikor kiszenvedtek, levették, átadták a családnak, vagy valahol elrendezték, aláírták a papírt, munka teljesítve van, lehet hazamenni, jöhet a váltás. Ennyi volt számára. De megjegyzi a Biblia, hogy akkor, azon a délutánon, akkor Jézus halálakor ez a százados megrendül. Ez nem egyszerű kivégzés. És ő az, aki felsóhajt, és a Biblia ennek a századosnak a szájába adja ezt a mondatot, bizony Isten fia volt. Nem a tanítványok mondják ki, nem valami közismert zsidó rabbi, hanem egy átlagos római százados, a pogány ember, a félelemmel ott lévő, megrendült ember mondja azt, hogy bizony Isten fia volt. Majd ő megérti, majd vele megérteti az Isten. Aztán talán még elmondhatom azt is, kicsit előrébb lévő történet, amikor Pilátusnak a felesége rosszat álmodik, rossz álmok gyötrik az események miatt. Valahogy belengi a názareti Jézusnak a pere, belengi egész Jeruzsálemet. Félelemmel telik meg a város. Ez nem olyan, mint amikor egy átlagos bűnözőt ítélnek el. Ez nem olyan. Ez valami borzasztó, igazságtalan dolog. Mindenki bűnös, és mindenkinek a bűne ott összpontosul, oda koncentrálódik, és mindenki érzi, hogy ludas vagyok ebben. És tulajdonképpen ez kisugárzik mind a mai napra. Mert ma itt vagyunk nagypénteki gyülekezetként, és mi is úgy vagyunk itt, akik nagyon jól tudjuk, hogy ott lehettünk volna abban a tömegben, és mi is kiabáltuk volna, talán azért, hogy megusszuk, hogy megmeneküljünk, talán azért, hogy a tömegnek a biztonságában jól meglegyünk, mi is kiabáltuk volna, ó, hát feszítsd meg, hadd menjen, ne okoskodjon, feszítsd csak meg, persze. Mi is tudnánk gyávák lenni, megalkuvók lenni, meghunyászkodók lenni, mi is tudnánk így viselkedni. És lehet, hogy bennünk is ott lenne az a félelem, hogy ennyit érek, ilyen vagyok. Csak papíron, a békés otthonomban harcolok az igazságért. De nyíltan nem keveredek bele semmibe. És inkább cipelem azt a terhet, hogy ott vagyok a Krisztus megfeszítő tömegben. De pont ez az Isten félelem az, amely megtanít bennünket arra, hogy minden Isten kezében van. Ha a mi kezünkben lenne ennek a világnak a sorja, akkor vége lenne mindennek. Az egész világ Isten kezében van. És akkor ott a világnak a bűne Krisztussal lett rápakolva, és ezt mindenki érzi ott is, és mindenki érzi ma is. Sokan féltek tehát Jézustól. Már maga a per is így kezdődik, amikor János evangéliumában, itt jóval korábban olvassuk, amikor Jézus meggyógyít egy vakembert, és akkor ez úgy felbojdítja az egész vidéket, meg hát az egész népet, hogy összejön ugye a nagy tanács, a bölcsek tanácsa, hát összeülnek, hogy most mit csináljunk ezzel a jelenséggel, mit kezdjünk ezzel a názareti Jézussal, és akkor ez a vélemény fogalmazódik meg. Mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne. Aztán jönnek a rómaiak, és elviszik tőlünk a helyet is, a népet is. És ennek a mondatnak van egy fontos hitvallása. Azt mondják ott a nagy tanács tagjai, ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne. Hát még ők is ezt látják. Mert közülük is volt, aki megkereste Jézust. Például Nikodémus, a farizeus. De még többen is. Hát ők is érzik. Ez az ember, hadd mondjam így, félelmetes kisugárzással, karizmával rendelkezik. Ez az ember nem átlagos. De nem merik kimondani, hogy ő a várólát messiás. Ezt nem tudják megtenni. Na és a félelemmel kapcsolatos üzenete a Szentírásnak, ami legmarkánsabban bemutatja azt, hogy mennyire az Isten kezében van minden ebben a világban, az pont Jézus és Pilátusnak az a rövid kapcsolata és az a párbeszéd, ami lezajlik közöttük. Ezt olvastam fel, de most még egyszer ismétlem, hogy megértsük, amit mondani akarok. Mert nagyon jól mutatja ez a rövid ige szakasz, hogy ki az, aki igazából ott fél. Amikor Pilátus ezt meghallotta, mármint azt, amikor fenyegetik ott a zsidók, hogy hát nekünk császárunk van, nem királyunk, beárulunk a főnöködnél a római császárnál. Tehát amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg, ismét bement a helytartóságra és megkérdezte Jézust. Honnan való vagy te? De Jézus nem felelt neki. Pilátus ekkor így szólt hozzá. Nekem nem felelsz. Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak? De hatalmam van arra is, hogy megfeszítesselek? Jézus így válaszolt. Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Ezért annak, aki engem átadott, neked nagyobb a bűne. Két dolog nagyon megmutatkozik. Az egyik, hogy ebben az eseményben, ebben a történésben Pilátus retteg a legjobban. A császár bizalmasa egy darás fészekbe kerül Júdeába, ahol rendet kell tartani. Nem akárkit küldenek oda, higgyük el. Biztos, hogy maximálisan tapasztalt katona volt Poncius Pilátus. Oda rakják, és azt látja, hogy nem ura a helyzetnek. A tömeg zsarolja. És akkor segítséget vár a halálra ítéltől, mert hogyha Jézus mond bármit, az alapján meg tudja menteni, vagy az alapján nyugodt szívvel ki tudja végeztetni. És szinte könyörög neki, hát mondj már valamit, mit csináljak? És azt mondja Jézus, nincs hatalmad. Az történik, amit Isten elrendelt, minden Isten kezébe van. A te hatalmad is. És utána pedig nagyon megható, és elsiklünk néha a mondat felett, azt mondja Jézus, aki engem átadott, neked nagyobb a bűne. Hihetetlen. Pilátus meggyógyítja ott, abban a pillanatban. Aki olvasta Bulgakovtól a Mester és Margarita című könyvet, egy zseniális írás, abban ezt feszengeti az író többek között, ott Pilátus még a túlvilágon is szenved attól, amit tett, és keresi a választ az odaérkező Jézustól. Nagyon érdekes, ajánlom mindenkinek, nem könnyű olvasmány, de szerintem zseniális. De tulajdonképpen ebben a mondatban ez történik. Nem vagy ebben most te bűnös, minden Isten kezébe van, ez a bűn az emberiség bűne. Az emberiség bűne, ami megtörténik. És ez történik később ennek az evangéliumnak és ennek a határozott és egyenes messiási megmutatkozásnak a következménye az, amikor jóval később Pál apostol fogságban van, és úgy tudjuk, hogy akkor már olyan fogságban van, amikor talán kivégzik majd nem sokára, vagy legalábbis ettől fél, ír egy levelet Timóteusnak. Ez a Timóteushoz írott második levél, amit idézek, és akkor azt írja Timóteusnak, aki fél a szolgálattól, mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Krisztusból táplálkozik, Krisztus csendjéből, Krisztus bátorságából és Krisztus hatalmából, amitől félünk. Ami Isten félelmet táplál bennünk, de ez az Isten félelem, ez nem azt jelenti, hogy félünk Jézustól, hanem inkább attól félünk, hogy elveszíti a világ a Krisztussal való kapcsolatát. És így bátorítja Pál apostol Timóteust, hogy nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem a szeretet, az erő és a józanság lelkét. Ezt kapott te is, aki benne vagy a nagypénteki eseményekben, akinek bűne megfeszítette Krisztust, de akiért Jézus mégis feltámadott, hogy élj. És végül, hát egy katolikus hitvallót szeretnék idézni, mert akárhogy is van, az élete arról szólt, hogy az egész életét Krisztus ügyének áldozta, ő Karel Wojtyla, azaz második János Pál pápa. És pont 20 évvel ezelőtt hunyt el, április 2-án, nekünk róla nem kell megemlékezni, legalábbis nem feltétlenül kell reformátusoknak megemlékezni pont a dátumról. Csak azon gondolkoztam, hogy milyen szépen beitta az ő haláltusája magát a történelembe, mert aki abban az időben nézte a tévét és a híradásokat, az tudja, hogy II. János Pál pápa, még amikor még tudott suttogni halál előtt, és még tudott kommunikálni, akkor odarendelte mindig magához a segítőjét, és akkor kérdezgette, hogy kint a Szentpéter téren mi történik, mert tömegek gyűltek össze. Talán emlékszünk rá. És akkor vitték neki a jelentést, hogy hát a Szentatya ha hiszi, ha nem, millió fiatal van kint, de szerte a világban is. Emlékezzünk vissza, mindenhonnan jöttek ilyen közvetítések. Gitárral a fiatalok énekeltek, összegyűltek, és akkor ezt üzente nekik a pápa, hogy derűs vagyok, legyetek ti is azok. És annyira beleitta ez a mondat magát a katolikus egyháznak az életébe, hogy én úgy tudom 2011-ben boldoggá vatták, és rá pár évre később, talán 2017-ben, nem mernék rá megesküdni, de úgy emlékszem, hogy akkor szentté avatták, és hát ugye ő lett a katolikus fiataloknak a védőszentje. Talán tudjuk ezt. Ezért a mondatért, hogy az Isten félelem az egy hatalmas ajándékot ad, hogy megtanít bennünket arra, hogy még a haláltól se féljünk. Mert Krisztus kezébe van minden. Pilátusnak a döntése, a főpapoknak az ármánykodása, a picit, vagy nem is picit, nagyon megvezetett népnek és a kicsit a buta tömegnek az üvöltözése, a magunk bűne, a magunk gyűlölködése, a megbocsátásaink, a megtéréseink, minden Krisztus hatalmában van. És ez az örömhír. Ezért mondjuk nagypéntekre is, hogy ez is evangélium. Ez is örömhír. Szomorú, de értünk történt. Adja meg a mindenható Isten, hogy így ragaszkodjunk az értünk meghalt és feltámadott Krisztushoz. Erősítsen bennünket, hogy ne a félelem lelke legyen bennünk, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelke. Amen. Testvérek, a már megkezdett 488. dicséretünk második versét énekeljük. 488. dicséretünk második verse így kezdődik. Nagy hálát adjunk néki hát. Testvérek, csendesedjünk el, és a magunk csendességében, gondolatban vigyük imádságunkat Isten színe elé. Áldott vagy, Urunk, hogy meghallgatott fohászainkat, imáinkat. Hálásan köszönjük neked azt, hogy a megváltottak gyülekezetébe tartozhatunk. Legalábbis ebben a reménységben élünk, és bízunk benne, Urunk, hogy ez így van, hogy minden érdem nélkül meghívtál bennünket ennek a hatalmas gyülekezetnek a tagjává, a kereszténység közösségébe, akik tudunk imádkozni, tudunk veled beszélgetni, akik fel tudjuk ismerni a bűneinket, akik meg tudunk térni, és akik tudunk téged dicsőíteni. Minden a te érdemed, Urunk, mi csak fejet hajtunk e fölött. Boldogan, hálaadással, de ma talán még inkább bűnbánatot tartva. Az a legnagyobb bűnünk, Urunk Istenünk, hogy nem akarunk szembesülni azzal, hogy a bűn létezik. Megvalljuk ezt neked, bár hisszük, hogy jól tudod, hogy annyi mindent el akarunk tusolni. Az emberiség úgy döntött, hogy nem hajlandó semmiért vezekelni, hanem kiélvez minden pillanatot, amit csak tud. És ebben valakik tobzódnak, valakik pedig pusztulnak. És ellepi ezt a világot, Urunk, a közöny, az érdektelenség. Megkérdőjelezzük emberi mi voltunkat. Összetörjük a tükröt, amit elénk tettél, hogy az segítsen bennünket, hogy emberek maradjunk. Vajon hová lesz az emberiség fénye? Aggódunk, Urunk, és bűnbánattal vagyunk előtted. És ugyanakkor meg olyan jó hallani újra és újra a húsvéti üzenetet, hogy bár a kereszt egy jelentős állomás és végtelen nagy szégyen, az emberiség szégyene és a megbotránkoztatásnak a csúcsa, de nem itt ér véget a történet. Tovább megyünk, és annyira várjuk, Urunk, a húsvétot, a húsvéti úrvacsorai közösséget, hogy felold bennünket ezt a bűntudatot azzal az ajándékkal, hogy a kegyelmedben lehetünk Krisztus által. Így várjuk, Urunk Istenünk, a húsvéti ünnepet. Add, hogy ez az áldott üzenet, a nagypénteknek és a feltámadásnak az üzenete, az tudjon bennünket körbevenni, megtartani, ha kell védelmezni. Az erő, a szeretet és a józanság lelkét kérjük, Urunk Istenünk, hogy táplálja ezt a boldog örömhírt, hogy bízzunk abban, hogy minden a te kezedben van, hogy joggal félünk tőled, joggal van Isten félelem bennünk, mert mindenható vagy, és hogy ebben a félelemben megtapasztaljuk a végtelen szeretetet, mert inkább attól félünk, hogy esetleg elfordulunk tőled. Segíts meg így bennünket, Urunk, segítsd meg gyülekezetünket, segítsd meg a világ kereszténységét, hogy tudja hallatni a hangját újra és újra. Adj nekünk erőt, bizonyságtévő lelket, lehetőséget. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik a nagypénteki hangulatban vannak, talán azért, mert a közelmúltban elvesztették szeretteiket. Az elmúlással, a halállal újra és újra szembesülnek, és kell a megerősítés, kell a bizalom, hogy mindent a te kezedben tudjanak, hogy mindent a te kezedbe helyezzenek. A te kezedbe helyezzük magunkat is, szeretteinket, a velünk lévőket is, mindenkinek a maga szenvedését, azokat a kisebb, picike kereszteket, amelyeket mi cipelünk és hivatkozunk rájuk, de abban a tudatban, hogy az igazi keresztet nem nekünk kellett hordozni. De kezedbe tesszük ezeket, Urunk. Szeretettel gondolunk szeretteinkre, és azokra is, akik szenvednek, akikkel nincs kapcsolatunk, csak a híradásokból tudjuk, hogy szenvednek, mert üldözik őket, mert háborúság van, vagy természeti katasztrófa van. Imádkozunk, felséges Istenünk, a református egyházért, hogy a nagypéntek üzenetét hordozó és hitelesen közvetítő felekezet maradhassunk. Imádkozunk minden keresztény közösségért. A feltámadott Jézusért kérünk, Urunk Istenünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Testvérek, fennállva közösen, fennhangon mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Most pedig fogadjátok az áldást. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Amen.